Benne pedig folytatjuk Monori András zeneszerzővel a beszélgetésünket, és hát itt már minden megtörtént az első órában, ami megtörtént.
Nem vettem észre.
Hát bedobáltak hajráfokat a rajongó lányok színpadra.
A gimnáziumi zenekarodba.
Miért hajrá?
Hát mert akkor az volt a divat.
Bugyit nem lehet mondani előadásban, vagy mi? Na mindegy.
Nem, a gimiben nem dobálsz fel egy gimis buliba a bugyit. Az még nem az a szint.
Hát de lehet, hogy nem.
Mi nem hartunk bugyit, Dori.
De hajráfot, igen.
Szóval... 85-ben már egy hajráfismerész azért.
Igaz. Szóval te szerencsés ember vagy, akkor ezeket csináltad a 80-as években. Megbeszélgettünk nagyon sok, akár zene történet és zene elméleti kérdésről, így van. És aztán átnyargaltunk arra, hogy az élőzenés koncertjeidet most nem lehet annyira látni, vagy nem lehet téged azért élőben annyira sokat hallani.
Kivétel a Váci Eszterrel születendő formációval.
Igen,
majd.
Igen, de még az sincs kész, de majd ha kész lesz, akkor igen. Úgy is majd elmondjuk.
De hát egy csomó, jó, de egyébként meg lehet hallgatni, ezt most biztatom is a hallgatókat, hogy
igen, csak nem élőben, de googlizzanak. Uh-huh. Viszont nagyon sok alkalmazott zenét szerzel, ami egyébként nem egy pejoratív kifejezés az alkalmazott zene.
Kérdezzük már meg, te szereted ezt? Mert persze, ugye egy színházi előadásokhoz érzem.
Sőt, annyira, hogy amikor elkezdtem, hogy még most visszakanyarodok, hogy elkezdtem a kertjeidenkkel foglalkozni, és akkor ez egy nagyon szűk világ volt, és tehát, hogy akkor éreztem, mennyire sokféle zenei gondolat is van az emberben, mint Európa is, az, hogy a színházi egyik darab ilyen, másik darab olyan, tehát én idézőjelben színészkedek, mint zeneszerző, mert teljesen más zenéket kell írni, szándékosan teljesen más zenéket is írok, úgy értem, hogy szívesen, tehát, hogy ez nem egy megerőltetés.
Tehát nincs egy ilyen Monori bélyeg, ami felismerhető, biztos. Hanem mindig mást.
Ja, nem bélyeg. Igen, inkább azt mondom, hogy egy ilyen szabad kreativitás, asszociatív kreativitás. Én most például a két darabhoz írok zenét, éppen a Urban Legends a Kolibribe, a Vidoszki rendezi, Vidoszki Gyuri, és aztán meg a Szikszai Rémusz rendezi Kecskeméten a Tótékat, ahol például egyikben felvett zene lesz, amit fejhallgatóban hallgatnak majd, a nézők utcán sétálnak, és valószínűleg ilyen a Hair korabeli rockzenének a motivumiból indulok majd ki, mert ez egy korszakot is ábrázol majd a zene, tehát az egész történet egy korszak felfestésével.
Ez a Tóték, amire...
Nem, most ez az Urban Legend, a Kolibribe, bocsánat, nem voltam érthető. Az az első, és az, amikor csinálom a Tótékat, az pedig ugye ott dobozolnak, ott meg valószínűleg nem is lesz bejátszott zene, hanem valószínűleg a kartonpapírokra, kartondobozokra lesz majd zene írva, tehát mondjuk lesz kartonkerítés, hangolt papírhengerekkel, vagy papírfüggönyt elrántasz, vagy eltépsz egy papírt, elképesztő jó hangja van mondjuk a papírnak, mikor eltéped. Volt egy darabunk még Kecskeméten, szintén évek kezdődött, amiben rengeteg hangolt lefolyó csőre írtam zenéket. Az is nagyon érdekes volt. Papucsra kellett ütni, nagyon jó hangja volt. Egyébként ugye én hangoltam be őket fűrésszel, meg a díszlettervező. Komplett hangszereket építettünk. Tehát magyarul a színházi zene, csak rövidre fogva, mindig más, és ez elképesztő érdekes.
Csak félreértetted a kérdést, én a kifejezésre kérdeztem rá, hogy az alkalmazott zeneírás, az neked... Igen.
Nem, én nagyon, hát figyelj, bele lehet fáradni, ezt nem mondom néha, amikor nagyon sokat csinálod, stb. De alapvetően mindig örülök neki, mert ha elkezdek mondjuk zenélni, akkor rengeteg, mondjuk eszembe jutnak dalamok, és néha egyszer nem tudom eldönteni, melyikkel foglalkozzak. Ha jön valaki egy rendező, és megmondja nekem, hogy ilyet kell, az nekem sokszor könnyebbség, mert akkor tudom azt, hogy ebbe az irányba elindulok, és abba az irányba asszociálok, a többit elfelejtem, és ez egy jó leső érzés tulajdonképpen.
És a színházi zeneszerző mennyire társulati tag?
Hát darabonként társulati tag. Hát nyilván ez nem vagyok
projekt, a színházban.
Projekttárs, igen, projekttárs. Olvasópróbán mindig ott vagyok, és onnan szoros kapcsolatban vagyok a rendezővel, egyeztetünk, bejárok próbákra, ha dalok vannak, ugye nagyon sokszor vannak dalok, rengeteg ifjúsági előadáshoz is írtam zenét, ott mindig dalok vannak, akkor általában nem én korrepetálok, mikor fiatalabb voltam, akkor korrepetáltam, de szerintem szerencsésebbek, hogy a mostaniak, hogy nem én korrepetálom már őket, hanem profi korrepetitorok, de akkor mindig bejárok próbákra, és hozzáigazítom még a kívánalmaknak a zenét, ha szükséges. Tehát ez egy, alapvetően amíg abban a két és fél három hónapban az intenzív kapcsolat.
És mit szeretsz jobban, hogyha szabad kezet adnak, csak megmondják, hogy mi a darab, meg mondjuk a dramaturggal egyeztetsz, gondolom, ezen a nyomvonalon megy, vagy pedig van egy nagyon komoly zenei elképzelés a rendezőnek, és akkor vele kell leboltolni.
Figyelj, bármelyik jó lehet, én nem olyan indulok ki, én nagyon szerettem fiatalkoromban is, mert most is a filmeket és a színházat általában is. Tehát ezért a zenét, meg a zene szerepét egy színházba úgy nézem mindig, hogy ez egy komplett műalkotás. Tehát ez az, ahol egy rossz zene is lehet jó. Tehát konkrétan egy tök rossz zene, érted, lehet jó, mert abban a kontextusban, ahogy megjelenik, abban a pillanatban a darabban, lehet, hogy egy elképesztő gagyi zene szolgálja legjobban a darab egészének a művészi katarzisát, és ezt kell megtalálni. Tehát én értem, a fókuszpont nem csak a zenén van, hanem mindig az egész darabon, az egymásra ható folyamatokon, amit egyébként rengeteg mozgásszínházban is dolgoztam régebben, most a kicsit elkanyadok röviden, hogy a zene, ugye zenészekült, és a zene kommunikáció. Tulajdonképpen egy kommunikációs forma. A színházban is tulajdonképpen egy külső hatás, sokszor zavar is a színészeket, de ott is egy kommunikációs forma, meg hozzá dolgokat, felerősít, ellenpontoz, érzéseket hoz be, amik nincsenek ott, vagy pedig megerősít érzéseket, a filmben is ugye így
működik. Hát, vagy akár a dramaturgiában is nagyon erősítő, persze, vagy akár gyengítő szerep.
Hát persze, hát mi mindannyian láttunk már, gondolom, horrorfilmet lehalkítva, hogy mennyire vicces, nem? Zenével, meg hát rettentő félelmetes.
De visszakadom, a mozgásszínházban sajnos már kicsit kevesebb van Magyarországon, mint régebben volt, ugye a támogatási rendszernek is köszönhetően. Ott is egész más, mert a színházi, a mozgásnak és az zenének van egy még direktebb kapcsolata. Mert ugye tulajdonképpen, amit már is bezegettem, hogy a fogalmak nélküli művészeti kifejezés, az közelebb áll a zenéhez. Tehát amikor csak mozog valaki, vagy táncol, ugye, mondjuk hívjuk táncnak, de ez végül is a tánc, az már egy, tehát a mozgás egy szabadabb, vagy egy művészi rendező elv szerinti mozgássorozat, egy mozgásszínházban. Tehát ott is egy kommunikációs helyzet jön létre a zene és a színész között. A verbális színházban ott a szöveg már, ahhoz is alkalmazkodik, meg kell a komplet dramaturgiához. De visszakanyarodva, rövide fogva, az nem zavart, hogy alkalmazott. Uh-huh. Tehát, hogy ha az egész jó, és azt látom, hogy nem a zenére koncentrálok, konkrétan nyilván jónak kell lennie szakmailag, meg hibátlannak, de hogy jól lássa jól a feladatát, hogy a darab egészen művészileg minél erősebb legyen.
Akkor szeretnek veled dolgozni, rendezők?
Hát ezt szerintem nem tudom, kéne megkérdezni. Nyilván, aki többször dolgozik velem, az szeret, aki meg kevesebb szer, azt gondolom, hogy
aki soha többet nem hív, akkor
többet nem hív, az biztos más várt.
De hogy néz egy ilyen dolog ki? Tehát, hogy van egy ilyen meghallgatás, ahol beviszed a kis magnókazettádat, lejátszod a rendezőnek, és valahogy hozzáillesztetik a időben a szöveghez, vagy egyáltalán hogy kezd elképzelni a színházi zene, az hogy tud tényleg akár időben rácsatlakozni a dramaturgiára?
Meg hogy igen, hogy mikor?
Mikor?
Már hát a folyamat melyik részében jelenik meg?
Nyilván nagyon más, most nyilván egy musical, most az 1001, ez teljesen más volt, mint mondjuk
ez más, persze.
Egy ilyen...
Majd arról beszélünk, hogy 15 évet, hogy megír.
Igen, volt 15 éve. Ez tény.
Nem, tehát, most arról beszélünk, amikor tényleg alkalmazott zenéről van szó.
Igen, tehát ahol itt tulajdonképpen a zenének úgymond alárendeltebb szerepe van, és ez persze változó, hogy mennyire, meg hogyan. Hát nyilván mindig a példánynak el kell készülnie, a példányt elolvasod, akkor azon kell elgondolkozni, hogy ennek a szövegnek, ennek a sztorinak, bárminek is hívjuk, melyik zenei aura tesz a legjobbat. Tehát, hogy én mindig azt szoktam elképzelni, hogy eleve milyen hangszerek szólaljanak meg, ha hangszereket használok, például nem most kartondoboz fogok, tehát most nem is lesznek hangszerek, de ez jön a díszletből. De hangszereket használok, van-e élőzene, vagy nincsen, melyik az a zenei akusztikai környezet, amelyik a legjobb.
Ezért gondolom, itt számít, hogy milyen korszakban játszódik, vagy nem?
Hát ha feldob egy korszakot, például csináltam a Bárka színában az Állarcosba, ami mondjuk abszolút egy ilyen barokkos zenét kell írni, mert a korszaknak megfelelő volt mondjuk a zenei stílus, de nem eredetileg
nem feltétlen
volt,
muszáj, csak ugye?
Tessék?
De hogy például nem feltétlen muszáj, mehetsz ellene is, hogy pont nem barokkos
zene. De akkor én például van a formán belül mentem ellene. De mondjuk ilyen daraboknál, amik mondjuk ilyen kortárs darabok, például most is csinálom mondjuk az Urbán Legendet, itt mindig figyelembe kell venni, hogy a nézőnek, aki bekerül egy új darabba, egyszerre kell megérteni, a zene segít neki megérteni a kontextust, segít neki átélni az érzéseket, gazdagítja jó esetben a darabnak a művészi kifejező erejét. És ezt meg kell találni, ezt az akusztikai környezetet, és aztán jönnek a konkrétumok.
De az úgy van, mert hogy most én nem is emlékszem, vagy nem, nincs most hirtelen tudásom róla, hogy a példányban a szövegkönyvben be van írva, hogy itt zene.
Hát ez rendezője
vagy ezt
válogatja.
Te találod ki, vagy ez rendező?
Hát rendezője válogatja ki, hogy dolgozik.
De te nem is szólhatsz bele, hogy figyelj, ide nagyon kéne egy gíz.
Szerintem, hogy beleszólhatok, meg nem is szólok bele. Ha nagyon erős elképzelésem van, akkor megbeszéljük, ha én más gondolok, akkor ellenállok, ha nekem van jobb ötletem, ez szerintem egy folyamatos kölcsönös kommunikáció. De hogyha valaki nagyon határozottan tudja, és azt gondolja, hogy az jó, akkor kipróbálom. Hát van egy víziója, miért ne szülessen meg? Maximum nem tetszik, meglátjuk, és akkor nem tetszik.
És akkor mi a következő lépés? Már próbálnak a színészek, nyilván már azért valamennyire áll össze az előadás, akkor lépsz be? És akkor mutatsz meg először
nem,
valamit?
Nem, hát a rendezővel, ugye az a lényeg, hogy a próba folyamat, mert hát ezek praktikus okai is vannak, hogy a próba folyamat kezdésére jó esetben elkészül a zenének a fő fordulópontjai, vázlatai, amiket már csak csinosítani, alakítgatni kell a tényleges próba folyamatban, különben rengeteg idő megy el. A dalokat is előre meg kell írni, hogy legyen idő megtanulni, stb. Tehát most
Tehát előre dolgozol, olvasópróba előtt is dolgozol.
Igen, olvasópróba előtt is dolgozom, igen, és persze, előtte is már.
És ez nagyon izgi pillanat, amikor először hallod színházteremnyi kihangosításon a zenédet?
Hát
egy előadásnál?
Persze, nagyon örülök neki, igen.
De izgulsz, vagy? Tehát ilyen vizsga előtti druk?
Hát más, nagyon más, mint egy... Eleve, amikor konzervzenét adsz le, mert ugye ezek sokszor felvett zenék, akkor az attól már el vagy idegenedve, az úgy kész van. Mikor előadó művészként játszol, te Dordi, te is tudod, akkor ott vagy a húsoddal, a véreddel, akkor valamit ott produkálnod kell. Ez egy másfajta izgalom, mint most is például kimentem meghajón az 1001 éjszakánál, ott is jó eső izgalom volt, meg átörültem, hogy tapsolnak annyian, meg mit tudom én, de rajtam nem múlt semmi akkor este már. Tehát az az izgalom nem volt bennem, hogy itt rajtam még múlik valami, de nagyon örülök, hogy látom, hogy működik, meg az emberek
hát meg a meghajlás neki. Nem, amúgy is mindegy, mert akkor már lement az előadás.
Hát de még dobálhatnak hajráfot vagy tojást, ott még eldőlhet.
Nem dobáltak, csak begyit.
Na szóval, hogy akkor igen, és akkor ott tartunk a folyamatban, hogy, és akkor van egy, ugye a színházban mindig egy ünnep, amikor a próba folyamat eljut odáig, hogy először van igazán élesben díszlet és jelmez. Onnantól kezdve az egésznek a szaga, a színe, a mindene megváltozik. Akkor kezd el végül is mégiscsak valamennyire a végleges forma látszódni.
Ebben nagyon ugye? Más, mint a filmzene például. Mert a filmzene, hogy megkapod, leforgatott jeleneteket megkapsz, ilyen értemben a filmben tulajdonképpen kényelmesebb dolgozni, meg jó, mert már van egy vizuális vízió előtted, látod, mi történik, alápróbálgat zenéket, atmoszférákat, rögtön próbálgatod, hogy jó vagy nem. A színházban ott már kevesebb idő van erre.
Hát ez
az,
hogy van
egy mindig
tétje.
Későn készül el, ugye, mindig még később, mint kéne, aztán még annál is később, esetleg az utolsó napon, és akkor csökkent víziós képességekkel rendelkező zeneszerzők esetleg nehezen képzelik el, hogy milyen lesz az előadás környezete.
De van neked olyan, hogy ott egyszer csak kiderül, hogy úristen, erre egyáltalán nem illik az a zene. Vagy ilyen már azért ez nagyon nagy skandalum lenne.
Szerintem biztos. Hát ez annyira szubjektív, tudod? Tehát ez engem nyilván az elején még fura is volt, tehát hogy eleve a színházi úgynevezett alkalmazott zenét sokszor a kritikusok meg sem említik, az úgy van, vagy csak valahol.
De igen, kivéve, ha presszernek hívják.
Ja, igen. Akár, de hogy meg igazából sokszor a filmben is akkor jó, nem veszed észre valójában. Tehát, hogy egy csomószor ilyenkor jó. Tehát van ennek a szakmának egy hálátlan része, nyilván, de szerintem ha lehet így úgy mondani, hogy hálátlan része, de hogy szerintem az ember felfűződik egy művészeti alkotásra, egy közösségi folyamatban. Ha végeredmény jó, akkor jó, meg nem, akkor nem. Tehát, hogy nem azt kell benne keresni. De hogy most visszatérve a színezérbe is, tehát most ez nem a szegény zeneszerző panaszai most, hogy nem említik meg.
Nem, de közben rájöttem, hogy akkor ehhez inkább az introvertált zeneszerzők passzolnak ehhez a munkához. Tehát aki nagyon szeretne megmutatkozni, az menjen rockstárnak, nem?
Ja, akár, nem tudom, igen, biztos ez számít, meg azt szerintem az is rossz, hogyha valakinek van egy erős zenei víziója csak, mondjuk egy stílusba szeret csak alkotni, az is egy nagyon
vagy
nehéz
tud
helyzet. És akkor nyilván abban ő baromi jót fog csinálni, az egy stílusba elhívják, de valójában ez egy nagyon sok múlik az alkalmazkodó képességen, illetve azon, hogy le tud-e venni azokat a nem zenei síkról érkező rezgéseket, amiket a darab hordoz. Ez verbálisan is jön, meg a színészek játékából, a rendezővel való kommunikációból, meg eleve a darab hatásmechanizmusából. Hogy most ellene megyünk érzéseknek, vagy támogatjuk, melyik a jobb. Egy csomó ilyen séma van erre, ugye tudjátok a filmzeneszerzésben is, mikor hatalmas zene szól, a hős már leszúrja, és egyszer csak kiüresedik a zene, és csak egy hegedű húzza, sír egyedül, és minden más eltűnik, és akkor minden néző úgy érzi, hogy mert akkor kihúzzák a talajt a lábad alól, és ott maradsz egyedül a látvánnyal, és amikor kihúzod a zenét, annyira hangsúlyt kap a vizualitás, emiatt az egyetlen kis egyszerű dolog miatt, ezt rengetegszer használják például a filmzenékben, ezt a tök egyszerű trükköt, ha lehet ilyet mondani. Tehát ennek egy nagyon sok része ilyen
címplakfés. Ez vidd végig, mert olyankor mi van?
Hát semmi, kiüresedik ez a hatalmas.
De ez rám hogy hat nézőre? Hogy egyedül vagyok hát, az érzelmeimmel?
Hát meg rá vagy kényszerítve, hogy kifejezetten arra figyelj, ami ott történik, tehát arra a drámára. Tehát nincs, ami így elvigye még az emócióidat akar a zene segítségével. Tehát, hogy így elemeljen tőle, mert a zene rengeteg alkalommal elemel, főleg, hogyha minél több vonós van benne.
Igen,
minél,
de akkor ilyenkor egyedül
nagyobb
vagy?
Apparátussal működik, akkor olyan gigantikus és olyan elemelő az egész. És abban a pillanatban, hogy mondjuk ez kiüresedik, én csak így gondolom.
Jó, igen, ilyesmi. De hát ez egyéneket vázik pont, hogy hat rá, de igen, ilyesmit kell elképzelni. Ja. Meg azt, hogy nagyon bepörget mondjuk a zene. Tehát tulajdonképpen veled van, mondjuk így, veled igen. Van egy izmos zene. Visszéged, átkarolt és táncoltak, rohantok igen. Előre, egyszer csak elenged.
És?
Tehát, szabad hát ott esés. Egyedül, és rohansz előre egyedül. Tehát hirtelen a magányt is jobban átér, most csak egy hasonlat volt. Érted? Tehát egyszerűen eltűnik az a zenei izom, ami addig körbevett téged, az a rengeteg dob, meg mit tudom, micsoda, és ott maradsz egyedül, ott vagy a hőssel, aki éppen vérzik a nagy csata közepén, és csak egy hegedű szól, te meg egyedül, te is egyedül maradtál, mert a zene elhagyott, és akkor ez a kettő érzés összeadódik, és ott te is jobban hajlamosabb vagy sírni esetleg.
De durva.
Hát, hogy a kis zenei lépések például nagyon jól
azt tudom,
a,
igen.
Hogy a feszültséget, tehát mondjuk egy kis szekund akár.
Nem, de van erre egy szó, is. Amikor így fél hanggal megemeled az egész dallamot.
Milyen modulál?
Modulál.
Igen, igen, de én most nem erre gondoltam, hanem például a cápának a zenére, ugye az igen, is csak két igen. Hang, ja, és az ugye tat, az egy kis szekund, és ugye az megy folyamatosan, tehát ezek az atonális kicsit ilyen furcsa, bocsáss meg a kifejezésért, tehát hogy nem egy, hát de szóval nem egy nagy és érezhető dur hang.
Nem értem, hogy mondod.
Az is tök érdekes.
Tehát egy ilyen fura kicsi lépés a zenében, ami nem egy
kicsit
ilyen...
Kicsit feszkolt okoz.
Hát egy feszkós lépés, így igen. Van. Tehát, hogy a zene erejével bőven lehet akár még nagyobb hatást is elérni, mint amit egyébként a képi erővel el tudsz érni.
És egy zeneszerző egy csomó ilyen trükknek egy csomó olyan trükk van a zsebedben. Mert ez a moduláció, ezt egyszer nekem elmagyarázta valaki, és azóta nagyon figyelek, hát a legegyszerűbb popszongokban is
persze.
Van, hogy egy fél hanggal megemelik az egész dallamot, és újra elénekli. És akkor tényleg azt érzed, hogy itt a katarzis. Nem?
Hát igen, meg hát ezt minden zenész tudja, tudod, hogy a hangközök, a Dóri is tudja, hogy bizonyos hangközök milyen érzéseket fejeznek ki. Aha. Tehát a kis szekundtól érted, senki nem lesz boldog. Aha. Kis szekundot ütnek el, és így tovább. Egyébként azért is érdekes, mert hogy ez zenekultúrától függetlenül csak egy pillanatra elkanyarodva, az indiai rágák is úgy vannak érzések szerint osztályozva. Tehát egy hangsor, és akkor a hangsornak adnak egy érzést, hogy ez nem tudom, milyen a békének a hangsora, mondok valamit, ez a emelkedettségnek a hangsora.
De egyébként ez a keleti, a kínai távol-keleti zenében is így
igen,
van. És arra nagyon-nagyon komoly igen. Filozófiák és társadalmi filozófiák voltak felépítve, hogy a császárságnak mi volt a szent hangja például, és hogy kellett
alaphang,
a harangokat.
A szent alaphang,
hogy kellett a császárságnak a szent alaphangjához hangolni az összes hangszert a császárságban.
Így van.
Erről jut eszembe egyébként, de majd akkor lehet, hogy de ezt még mondd el, mert hogy én azt hallottam, hogy te fúvolázásod szólt hogy a magyarországi telefonok szignáljában.
Szóval, ezt hallottál ilyet?
Nem, mert olvastam.
Ezt olvastuk a neten.
És ez melyik szignál volt?
Hát nem, ez jó kérdés, mert nem elhívtak valahova, szerintem a Telenornak.
És ez hogy szólt?
Nem tudom, nem a Telenornak, nem. T-Home.
Az még nem is volt. T-Home,
jó, de az a Hyundai volt vele ugye a T-Home-nak?
Hát mit? Vesztel.
Vesztel.
Nem?
De hát annyira régen, olyanokat kérdeztek, ami annyira régen volt.
Azt hittem, most itt el fogod dúdolni. De akkor dúdoljunk más zenét addig.
Gondoltad, hogy olyan, mint a MÁV szignál?
Igen.
Jó, most nem ez következik itt a Rádió Café, hanem a
15 évesek jönnek, akik újra 15 évesek mindig.
És aztán jövünk vissza még egy fél órára a kettes szemrendszerre.